Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét Máté evangéliumából, az evangélium 6. fejezetéből, a 25. verstől a 34. versig terjedő szakaszból.
Ne aggodalmaskodjatok! Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit egyetek és mit igyatok, se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Bizony, több az élet az eledelnél, és a test az öltözetnél. Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal különbek náluk? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét egy arasszal? És miért aggodalmaskodtok az öltözet miatt? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem munkálkodnak, és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon dicsősége teljében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mező füvét, amely ma még van, és holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsiny hitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Adjunk hálát az Úrnak, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te azt mondod, hogy ne aggodalmaskodjunk a mi életünk felől, mert te eljöttél, hogy rendbe hozd az életünket, hogy megvásd az életünket, hogy a mennyek országát keressük, mennyei kincseket gyűjtsünk. Köszönjük, hogy te vagy az az igazi mennyei kincs, a mennyből szállt kenyér, amely megelégíthet bennünket. Köszönjük, hogy testi eledelt is azt nekünk a lelki mellé. Add, Uram, hogy vágyódjunk a mennyei után, és ahogyan az imádságodban is kérjük a mindennapi kenyeret, köszönjük, hogy te megadod nekünk. Mert te értékesebbnek tartasz bennünket a verebeknél, mert te meghaltál érettünk, Urunk. Olyan csodálatos ez. Bocsáss meg, hogy olyan kicsiny a hitünk, hogy nem hiszünk neked a mindenható Istenben, aki teremtette az eget és a földet, hanem aggódunk, és csak arra nézünk, ami körülöttünk van, és nem nézünk rád, aki mindent odaadott, hisz az Atya nem kedvezett neked, hanem mindnyájunkért odaadott, és veled együtt mindent nekünk ad. Add, hogy bízzunk a te ígéreteidben, hogy azok igazak és ámenek. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy jelen vagy. Szólj hozzánk, és vigasztalj bennünket a te igéddel, és legyél nekünk eledelünk, lelki is, és legyen meg a testi eledelünk is tőled. Köszönjük, hogy mindezeket tőled várhatjuk. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Ézsaiás prófétától olvasom az 57. fejezet 15. verséből. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtört és alázatos lelküvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Az ige meghallására készülve a 166. dicséretünk első versét énekeljük el. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasznak egy részéből olvasom újra. Máté evangéliumának 6. fejezetében a 31. és 32. versben a következőket üzeni nekünk, Isten. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyermek, akit a szülei Péternek neveztek el. Mint minden gyermek, csecsemőként Péter is operaénekesnek készült, gyakorolt éjjel, gyakorolt nappal. A rosszindulatú szomszédok azt mondták, hogy üvöltözik, de a szülei kiálltak mellette, a mi fiunk nem üvöltözik, a mi fiunk énekel. Mint minden gyermek, Péter is járt óvodába, leginkább az autókat kedvelte, de hajlandóságot mutatott a rajzolás, a szaladgálás, mi több a verekedés iránt is. Mint minden gyermek, Péter is volt kisiskolás, büszke volt rá, ha piros pontot kapott, indult versmondó versenyen, gyakran bennmaradt délután focizni, és az ebédet általában otthagyta. És mint minden gyermek, Péter is járt középiskolába, elsősorban a barátai miatt szerette az iskolát, a tanulás nem tartozott kedvenc szórakozásai közé, végül azonban megkomolyodott, leérettségizett, elvégzett egy egyetemet, és elkezdett dolgozni. A nagybetűs élet jót is, rosszat is hozott Péternek, anyagi szempontból nézve átélt könnyebb és nehezebb időszakokat, kapcsolatai szempontjából nézve is ugyanez a helyzet. A legfontosabb azonban az, hogy valamikor, valahol hallotta az evangéliumot. Sokáig törte a fejét, hogy hogy reagáljon rá, de végül meghozta a döntést, és hitt Istenben. Ettől a pillanattól kezdve Péter gyülekezetbe jár. Egy szép tavaszi napon Péternek levelet hozott a postás. Érettségi találkozóra hívták, ebben és ebben az időpontban fogják megtartani, ebben és ebben az étteremben. Péter nagyon szerette volna viszont látni régi barátait, és lelkesen készült erre a találkozóra. Hát magát a találkozót nem sikerült túl jól megszervezni, mindösszesen 4 jelentek meg, de úgy gondolták, hogy ez nem probléma, legalább egy jót beszélgetnek. Kezdetben a hétköznapjaikról beszéltek, arról, hogy hol dolgoznak, hol élnek, hány gyerekük van, hogy s mint megy soruk. Később szóba kerültek a régi emlékek, mi történt az iskolában, mit éltünk át együtt, és végül megérkeztek ahhoz a témához, ami a leginkább érdekelte őket. Ahhoz a bizonytalansághoz, amiben élnek. Szóba került az, hogy egyikük sem tudja, lesz-e állása a következő héten. Szóba került, hogy 4 közül 2 a fizetésüknek a felét törlesztő részletre költik. Szóba került, hogy nem tudják, mi történne, ha megbetegednének, és nem tudnák végezni a munkájukat. Szóba került az államcsőd lehetősége is. És a találkozó, ami olyan boldogan indult, annak az örömét, mintha elfújták volna, baj van. Ezen gondolkoztak mindannyian. És habár abban egyetértettek, hogy baj van, abban már nem tudtak egyetértésre jutni, hogy ebben a helyzetben mit kell tenni. Mihez kezdjünk? Tették fel egymásnak a kérdést. Egyikük, aki már az iskolában is arról volt híres, hogy mindent félváról vesz, és ezért általában vidám volt, mindenki kedvelte, megvonta a vállát, és ezt mondta, hagyjuk ezt a témát, nem akarok tudni róla. Inkább nem hallgatok híreket. Lesz, ahogy lesz, majd megoldódik. Hát azt gondolom, hogy ennek az embernek már az óvodában is valószínűleg strucc volt a jele. Talán furcsának tartjuk, hogy van ember, aki nem akar tudni a világról, ami körülveszi őt. Furcsának tűnhet, mégis így van. Sőt, sokkal több ilyen embert ismerünk, mint amennyiről tudjuk, hogy így gondolkozik. Gondoljunk azokra, akik hazaérve a munkából lerogynak a székükbe, és megnéznek zsinórban 3-4-5 sorozatot. Miért teszik ezt? Azért, mert olyan nagyon jók a színészek? És mert olyan nagyon nagy üzenetet hordoznak ezek a filmek? Mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz. Aki sorozatokon él, azért teszi ezt, hogy kilépjen ebből a világból, és belépjen egy másik világba, ahol nincsenek gondok. Vagy ha vannak is gondok, az őt személyesen nem érinti. Az őt nem érdekli. Gondoljunk azokra a fiatalokra, akik egész nap az okostelefonjukat bütykölik, vagy a számítógép előtt ülnek. Nem a telefonszerelőkre és az informatikusokra gondolok. Mi a jó a mobilozásban és az internetezésben? Ugyanaz, mint a sorozatnézésben. Kikapcsolnak, elrepítenek egy másik világba, ebben a világban pedig nem kell találkoznunk hétköznapi gondjainkkal, bajainkkal. Még egy példát hadd mondjak. Néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokban kitaláltak egy játékot, egy számítógépes játékot. Az volt a neve, hogy Second Life, magyarul második élet. Ennek a játéknak az volt a lényege, hogy valaki regisztrált, kapott egy embert, egy személyiséget, és elkezdhetett egy másik életet. Egy olyan életet, ami különbözik a valódi életétől. És az lett ennek a kezdeményezésnek a vége, hogy vacsora után milliók ültek le a számítógép elé, és csak ezzel foglalkoztak. Mindannyian abban reménykedtek, hogy olyan életet építhetnek fel, amelyik jobb az igazinál, amelyben nincsenek gondok. Hát a struccokról tudjuk, hogy a hazájuk Afrika, viszont vannak struccpolitikusok, az egész világ a hazájuk. Családunkon belül, barátaink között is rengeteg ember van, aki ezt az egyszerű életfilozófiát vallja, nem akarok tudni a problémákról, inkább homokba dugom a fejem. Ezt mondta az első osztálytárs. Ekkor szót kért a második, akit arról ismertek az iskolában, hogy mindig mindent logikusan végig gondol, akinek mindig a matematika volt a kedvence. Ő ezt mondta, annak, amit mondasz, semmi értelme. Attól, hogy becsukod a szemed, attól a probléma még probléma marad. A magam részéről én meghallgatok minden hírcsatornát, amennyit csak tehetek. Érdeklődöm arról, hogy mi történik a világban. Hiszek abban, hogyha tudjuk, mi a baj, és összefogunk, akkor meg tudjuk javítani a dolgokat. A második világháború után szüleink és nagyszüleink a két kezükkel építették újjá Budapestet. Ha nekik sikerült, akkor mi is meg tudjuk csinálni. Az az érzésem, mintha orvosi rendelőben ülnénk. Ki kell deríteni, mi a baj? Ha tudjuk, mi a baj, akkor be kell adni az ellenszert. Ha még nincs ellenszer, akkor nem sokára fel fogjuk találni. Igen optimista álláspont ez. Azt gondolja, hogy mindenre van megoldás. Lehet, hogy sokat kell érte dolgozni, de akkor is mindenre van megoldás. Az optimista embereknek ez a csoportja manapság kiveszőben van. Látszat optimistából találunk eleget. Látszat optimistának nevezem azt az embert, aki úgy tesz, mintha hinne a megoldásban, de valójában nem hisz benne. Nem akar ő megtéveszteni senkit, csupán biztatja magát. Sikerülni fog, meg tudod csinálni. Sok ilyen látszat optimista van, de valódi optimista, aki tényleg hisz abban, hogy ez a világ jobb lesz, ha összefogunk, hát ebből egyre kevesebb van. Ekkor megszólalt a harmadik osztálytárs. Őt arról ismerték, hogy már az iskolában is mindig egy kicsit hajlott a depresszióra. Ő legyintett egyet, és annyit mondott, én is nézem a híreket, és szerintem nincs semmi remény. Az összefogás lehetetlen, mindenki csak magára gondol, a világ kegyetlen. Egy igazi reményvesztett ember megnyilvánulása ez. Egy olyan emberi, aki talán iszik, talán drogozik, talán azon gondolkozik, hogy öngyilkos lesz, talán csak a tejet savanyítja meg egyetlen pillantásával. Sok ilyen reményvesztett ember él közöttünk. Magyarországon az emberek jelentős része ilyen reményvesztett ember. Nem tudom, tudják-e a testvérek, hogy Magyarországon az öngyilkosság világ első. Nincs egyetlen nemzet sem, ahol többen lennének öngyilkosok, mint éppen Magyarországon. És ez úgy kezdődik, hogy az ember elveszíti a reményét. Küzd az ember, amíg látja értelmét, aztán abba hagyja a küzdést. Péter végighallgatta a barátait. Egyikük nem akar foglalkozni a problémákkal. A másik azt gondolja, hogy úrrá tud lenni a problémákon. A harmadikat pedig összenyomják a gondok. Péter már régóta szeretett volna megszólalni és elmondani az evangéliumot. Eddig a pillanatig mégis inkább hallgatott. Azért hallgatott, mert egyrészt kíváncsi volt arra, hogy hogyan gondolkoznak a barátai. Másrészt tudta, hogy a barátai csak akkor fogadnak be egy új gondolatot, hogyha a sajátjukat már elmondták. Erre a törvényszerűségre Péter már évekkel korábban rájött, tanult egy saját hibájából. Régen ugyanis úgy akart bizonyságot tenni Jézusról, hogy lerohanta az embereket az evangéliummal. Mint amikor egy magnót benyomnak, és akkor darálja. Szóhoz jutni sem hagyta az embereket. És azt tapasztalta, hogy senki nem figyel rá. Ekkor jött rá arra, amit a példabeszédek könyvében Salamon már nagyon régen megmondott, megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Előbb meg kell hallgatni a másikat. És amikor meghallgattuk, akkor el lehet mondani, mit üzen az Isten. És most, hogy eljött ennek az ideje, Péter elmondta az evangéliumot. Úgy mondta el, hogy a barátai megértsék. Elmondta azt, hogy van valaki, aki bármit megtehet. Bármit megtehet, mert mindenható. És ezt a valakit úgy hívják, hogy Isten. Elmondta, hogy régebben ő sem hitt benne. Régebben ő is Dajka mesének tartotta, de most már hisz. Azért hisz benne, mert tapasztalta a hatalmát az életében. Elmondta azt is, hogy ez az Isten annyira szereti őt, hogy elküldte érte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Elküldte, hogy a Golgotai kereszten mutasson be áldozatot az emberért. És ez az, amiről minden alkalommal beszélünk. Jézus meghalt értünk a kereszten. Azért, hogy eltörölje a bűneinket. Az a bűn, ami ott állt Isten és közöttünk, az eltűnt, és ezt Péter el tudta mondani. Már nincs ott a bűn, nincs ott az elválasztó fal. Most már személyes kapcsolatban vagyok az Istennel. Úgy ismerem őt, ahogy egy kisfiú ismeri az édesapját. És elmondta azt is Péter, hogy ha ennyire szereti őt az Isten, ha érte áldozta a fiát, akkor el tudják azt képzelni a többiek, hogy nem gondoskodik róla a hétköznapokban? Isten gondoskodik róla a hétköznapokban. Isten mindig is gondoskodott róla. Gondoskodott arról, hogy legyen mit ennie, hogy legyen hol aludnia, hogy legyen mit felvennie, hogy legyenek emberek, akik szeretik őt. Minden szempontból gondoskodott róla. Miért szereti őt az Isten? Hát nem azért, mert ő ezt kiérdemelte. Ő nem érdemelt ki semmit. Ha valamit mégis kiérdemelt, az inkább a büntetés. Hiszen nem hitt Istenben, bűnöket követett el, önző volt, most is követel bűnöket, Istennek inkább arra van oka, hogy haragudjon rá. És mégis szereti. Azért szereti, mert elhatározta, hogy szeretni akarja. Ha ez az igehirdetés amerikai film lenne, akkor most a három osztálytárs hallelujázva megtérne. De ez az igehirdetés nem amerikai film. Péter barátai, amikor meghallották az evangéliumot, mély hallgatásba burkolóztak. Harapni lehetett a csöndet. Egyikük azt gondolta magában, ez teljesen becsavarodott. Pontosan úgy beszél, mint a gyerekek vagy az öregasszonya. A másiknak eszébe jutottak Marx híres szavai, amiket még az iskolában hallott, a vallás a nép ópiuma. Aztán hozzátette magában, hát igen, ő is menekül a valóság elől, csak nem tud róla. De a harmadik osztálytársát valami megérintette. Ő így gondolkozott magában, a barátom nagyon megváltozott. Biztosan tudja, hogy amit képvisel, azzal kisebbségben van, és mégis vállalja a véleményét. Lehet, hogy van benne valami. De jó lenne egy kicsit többet beszélni erről. A történet, amit most elmondtam, a képzelet szüleménye, elejétől a végéig. A filmekben szokott lenni egy olyan mondat, hogy a valósággal való hasonlóság kizárólag a véletlen műve lehet, ebben az esetben nem az. Annak ugyanis, ha valaki hisz a gondviselő Istenben, megvannak a maga következményei. Az egyik következmény, amit láthattunk is ebben a történetben Péter esetében, a nyugalom. Azt olvastuk az igében, Jézus a következőket mondta, ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Ha valaki hisz Jézusnak, az tudja, hogy Isten gondoskodik róla. És ez olyan, mint amikor az ember végre elengedi magát. Most már nem kell görcsölnöm. Amikor meghallgatom a híreket és összerándul a gyomrom, ez már a múlté, ennek vége. Ha arra gondolok, hogy meddig lesz még munkahelyem, és emiatt töröm magam, ennek is vége. Tudom, hogy az Isten gondoskodik rólam, békében élhetem, nyugalomban élhetem az életemet. Van a gondviselő Istenbe vetett hitnek egy másik következménye is. Ezt is láthattuk a példában szereplő Péternél. Ez pedig a missziói lelkület. Isten azt ígéri, hogy ő gondoskodik az övéiről, és tudjuk, hogy Isten igazat mond. Magyarul azt mondhatjuk az embereknek, próbáld ki. Tedd próbára az Istent, közeledj hozzá, imádkozz, keresd, és meg fogod tapasztalni, hogy Isten a tenyerére vesz téged. Megváltozik az egész életed. És ha ezt elmondjuk valakinek, akkor nem kell attól félnünk, hogy szégyenben maradunk. Mert Isten valóban betartja minden ígéretét. Aki közeledik hozzá, aki rábízza az életét, arról ő valóban gondoskodik. Ez a nyugalom és ez a missziói lelkület kötelező velejárója annak, ha valaki hisz a gondviselő Istenben. Sokszor hiszünk abban, és nagyon jól tesszük, hogy van egy megváltó Istenünk, és ezért örök életet nyertünk. És tudjuk, hogy ha véget ér ez az élet, akkor a mennyországban fogjuk folytatni. De sokszor itt megállunk a hitben. Jézus arról beszél, hogy ő ennél sokkal többet ad nekünk, mert aki hisz benne, arról az Isten úgy gondoskodik, mint saját gyermekéről. Végezetül, mint egy az ige összefoglalásaként és bátorításul Pál apostol szavait szeretném idézni, ahogy azt ő a rómaiakhoz írott levelében egyszer elmondta. Róma 8.32-ben a következőt mondja, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Adja meg nekünk Isten, hogy higgyünk a megváltásban, de higgyünk abban is, hogy Krisztusért Isten az atyánk lett, olyan atyánk, aki gondunkat viseli. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 274. dicséretünk első versének eléneklésével, ki Istenének átad mindent. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy adtad számunkra a Bibliát. Köszönjük, hogy az első laptól az utolsóig láthatjuk, hogyan cselekszel a te néped életében. Köszönjük, Urunk, a te legnagyobb ajándékodat, a megváltást, és köszönjük azt is, hogy a hétköznapok során is mindig számíthattak rád azok, akik bíztak benned. Köszönjük, Urunk, hogy te már az anyamében is formáltál minket. Köszönjük, hogy te vagy velünk életünk minden napján. Köszönjük, hogy te veszel magadhoz minket, amikor eljön az ideje. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az a kőszikla alap, akire ráállhatunk. Hogyha sok mindenben csalódnunk is kell, te mindig ugyanaz maradsz. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk az életünket, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk a mindennapjainkat is. Nagyon kérünk, áldj meg minket azzal a hittel, amire szükségünk van ehhez. Kérünk, hogy amikor felkelünk reggel, hadd tudjunk rád gondolni a te atyai szeretetedre, és amikor lefekszünk, hadd tudjunk azzal a hálával lefeküdni, hogy neked köszönünk meg mindent. Olyan jó, Úrunk, hogy te atyánká lettél, és örökké az is maradsz. Kérünk, maradj velünk mindörökké. Szeretnénk kérni, Urunk, azokért, akik eltemették szerettüket az elmúlt héten. Urunk, tudjuk, hogy vigasztalás is egyedül a te atyai kezedből jön. Kérünk, hajolj le azokhoz, akik most gyászolnak, akik megtört lelkűek, megsebzett szívűek. Kérünk, Urunk, te mutasd meg nekik, hogy te velük maradsz mindörökké. Add az ő szívükbe is azt a bizalmat, hadd tudjanak hozzád fordulni. És imádkozunk, Urunk, az egész gyülekezetért. Kérünk, áld meg a mi hétköznapjainkat is. Add meg, hogy rólad szóljon az életünk, te légy annak középpontja. Kérünk, hogy ez meglátszódhasson családunkban, munkahelyünkön, mindenhol. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az első és az utolsó, te vagy az egyetlen. Kérünk, légy a mi életünkben is, te az egyetlen. Amen. Most egy csöndes percben vigyük imádságainkat Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek!